Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekelni fogunk a 376. dicséretünknek az első versét fennállva. 376. dicséretünk első versét, ó áldott Szentlélek! Foglalva, e megkezdett dicséretünknek, a 376. dicséretünknek énekeljük második, harmadik és negyedik versét. A második vers így kezdődik, hatalmas erőddel.
Hatalmas erőddel őket egy szempillantásban megvilágosítad, s hoztad olyan változásban, hogy az nap melyen előálltak, és a népeknek prédikáltak. Nagy a Szent Egyházat fundáltak. Jövel mi hozzánk és részeltess ajándékétban. Lakozzál mi bennünk, mint élő templomaidban. Adj hitet, adj jó reménységet, adj szentít között egyességet, békességet és tisztaséget. Hozd, lásd el, homályos elménk megtudatlanságát, enyhíts meg elepet szívünknek szomorúságát. Éreztessed még itt létünkben az örömöt a mi lelkünkben, melyet adsz örök életünkben.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, és aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, hallgassuk figyelmes és alázatos szívvel Isten írott igéjét, amelyet az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből olvasok. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 14. versétől a 47. verséig terjedő szakaszból, ahol a következőket találjuk megírva. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált, az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak, és csodákat tesznek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstfelleget, a nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfit, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt, az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt, mert ezt mondta róla Dávid, láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felől van. Hogy meg ne inogjak, azért vidult fel szívem, és újongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai, férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették. Sírja is nálunk van, mind máig. De proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, akinek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát fel és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj az én jobbomra, míg ellenségeidet lábam zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneiteknek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Lélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is a lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt pedig minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Isten áldó kegyelme, jelenléte tegye érthetővé számunkra az ő kijelentését, hogy személyesen vehessük az ő üzenetét mindnyájan. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert hű és igaz Isten vagy, akiben soha nem csalódhat az, aki hisz te benned. Köszönjük, hogy megtartod ígéreteidet, és köszönjük, hogy hű vagy önmagadhoz. Köszönjük, hogy nincsen benned változás, sem annak árnyéka. Köszönjük, hogy a te szereteteddel van tele a föld, és hogy ebben a szeretetben fürödhetünk mi magunk is ezen a mai délelőttön, hiszen lelked által ide vezettél bennünket. Hisszük, hogy elkészítetted számunkra az igét, a kijelentést, amelyet olvashattunk, és amelyet a te lelked segítségével hirdetni is fogunk. Kérünk téged, mennyei édesatyánk, arra, essen meg a te szíved még inkább rajtunk, s végezd a te munkádat közöttünk és bennünk, ellenállhatatlan erőddel, úgy, ahogyan csak te tudod. Vonj bennünket magadhoz egyre közelebb. Hódíts meg a mi szívünket, és segíts meg bennünket, hogy szeretni tudjunk téged mindennél jobban. Engedd, hogy megértsük mindazt, amire ma el szeretnél bennünket vezetni. És lássuk ebben is a te szeretetedet és kegyelmességedet, amellyel kíséred, megújítod és újjászülöd a mi életünket. Így legyél és maradj itt közöttünk. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetés hallgatására 377. dicséretünk első versét énekelve készüljünk. A 377. dicséretünk első verse így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket. Kedves testvérek, Isten ígéjét a Bibliaolvasó kalózunk által mai napra megjelölt szakaszból Péter apostol első levelének első fejezetéből olvasom. Péter apostol első levelének első fejezetében a 22-től 25. versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Kedves testvérek, annak az első pünkösnek, amelyről itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvasunk, az élménye, a keresztény életet meghatározó tapasztalat lett mindmáig. Ugyan külsőségeibe az, ami ott akkor megtörtént, nem ismétlődik, de mégis a Szentlélek munkálkodása az idő múlása ellenére is hasonlóképpen megy végbe mindazokban és mindazok által, akik kapcsolatba kerülnek vele. Nem véletlen olvastam Péter prédikációját, és az azt követő leírást az első gyülekezetről. Rendkívül vonzó kép, amit kapunk arról az első jeruzsálemi Krisztust követő keresztény közösségről. Amikor ezt olvassuk mi, 2000 évvel később élő keresztjének, akkor nagyon sokan vannak, akik arra gondolnak, hogy ez a történet és ez a leírás az akkori első keresztény gyülekezetről egyfajta paradigma, egyfajta minta, amit meg kellene újra és újra valósítani, és amit fönt kellene tartani a keresztény közösségekben és egyházban. Azonban, amikor erre gondolunk elsősorban mi keresztjének, akkor sajnos mindjárt el is kedvetlenedünk egy kicsit, mert a kudarcainkkal szembesülünk, és azzal szembesülünk, hogy nekünk ezt soha nem sikerült elérni, és úgy tűnik, hogy nem is sikerül elérni. És ettől sok keresztjén vagy ilyen apátiába süllyedve tekint a többi keresztjénre, hogy ők nem alkalmasak arra, hogy szeretett közösségben legyünk, vagy az önkritikusabbak magukra tekintenek ilyen apátiával, hogy lehet, hogy megvalósulhatna ez, de én nem vagyok erre alkalmas és képes. Azt gondolom, hogy az, ami ott történt, teljesen spontán módon állt elő. És a spontán dolgoknak mindig van valami egyszerisége, valami olyan jellemzője, amit a későbbiekben nem, vagy csak nagyon nehezen lehet produkálni. Általában, amikor ennek a gyülekezetnek a képe felrajzolódik előttünk, elfelejtjük azt, hogy később, pedig elég hosszú az apostolok cselekedeteiről írott könyv, meg elég hosszúak az apostoli levelek, amelyek földolgozzák az első évszázadnak a dolgait, szóval elfelejtjük azt, hogy később nem olvasunk ilyen spontán módon végbe menő újabb és újabb jelenségekről. Végig követi az apostolok cselekedeteiről írott könyv Pál apostolnak a misszióját. de sehol nem olvasunk olyan történeteket, mint amilyenekkel, vagy amilyennel a jeruzsálemi gyülekezet kapcsán találkozunk. Végigolvasuk az apostol leveleit, aki leveleket írta már létrejött gyülekezeteknek. De gondolom nem csak én nem találok benne ezekben a levelekben sehol sem utalást arra, hogy az apostol, akár Pál, akár Péter vagy János arra hivatkoznának, hogy emlékezzetek csak meg, mi volt Jeruzsálembe, és azt csináljátok meg ti is. Még csak utalást sem találunk az első jeruzsálemi gyülekezetnek erre a spontán megélt, mély szeretet közösségére. Tehát nem lettek azok a jeruzsálemi események a továbbiakban mértékké. Nem lettek hasonlítási alappá, amelyhez viszonyítani kellene a többi keresztjén közösségnek az életét, és a közösségben meglévő emberi kapcsolatokat. Viszont, és itt kérem, hogy mielőtt föllélegeznénk, és azt mondják, jó, akkor a vagyon marad, nem kell szétosztani, akkor nem kell annyira szeretni egymást, mint ahogy ezek szerették. Azért figyeljünk oda Péter tanítására, amit a mai napon olvasunk, hiszen egyértelműen beszél Péter arról, hogy a gyülekezetben gyakorolni kell magunkat a szeretetben. Nem azt mondja Péter, hogy úgy kell megélnünk a szeretetet, ahogyan Jeruzsálemben ez történt, spontán módon, de azt mondja, hogy a hívő embereknek a gyülekezetben gyakorolniuk kell magukat a szeretetben. És az a mérték, amit itt Péter megállapít, amely bibliai mérték, és amelyben nincsen semmiféle túlzás, túlkapás, ezekkel a jelzőkkel szerepel itt, képmutatás nélküli, kitartó, tiszta szívből jövő testvér szeretet. Azt mondja Péter az ő olvasóinak, hogy erre kell eljutniuk a gyülekezetben. A testvér szeretet egymás között legyen képmutatás nélküli, kitartó és tiszta szívből jövő. Azt gondolom, az akkori emberek is ugyanarra gondoltak, mint amire mi is gondolunk, hogy tudnélik, ha nem valósul meg az, ami Jeruzsálemben volt, de törekednünk kell arra, amire Péter buzdít bennünket, akkor hogyan is valósulhat ez meg? Hogyan valósulhat meg? Hiszen nincsen két egyforma ember. Nincsen két egyforma érdek. Még csak talán két egyforma akarat is ritkán szegődik egymás mellé. Örök feszültség köztünk emberek között az, hogy kinek van igaza. És amíg ezekről a tényekről szólunk, akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy hogy valósulhat meg a képmutatás nélküli, a kitartott, tiszta szívből jövő szeretet. Hát nem állandóan vitatkozunk? A szerelemben is vitatkozunk, a házasságunkban is vitatkozunk. Nem küzdünk végig egy életen keresztül azok is, akiket elvileg szeretünk? A gyermekeinkkel, az unokáinkkal? Hát nem egy örökös küzdelem van közöttünk? Mert nem vagyunk egyformák? Mert nem tudunk egy akaratra jutni? Mert nem egyformák az érdekeink? Hogyan lehetne ezt megvalósítani egy gyülekezet közösségében, ahol sokszor még vérszerinti kötelékek sincsenek közöttünk? Mert vannak, akikkel eljön a család, de mások már egyedülállók, vagy készülnek arra, hogy majd társat találjanak maguknak. Őnekik mindenki idegen, idézőjelbe téve, egy más ember, egy más környezetből, egy más családból. Eljuthatunk arra, vagy Péter is valami olyan dolgot ír, tanácsol, követel itt a keresztjénektől, ami csak egy illúzió, ami csak egy romantikus elképzelés. hogy tudnélik szeressük egymást képmutatás nélkül, kitartóan és tiszta szívből. Testvérek, óriási deficit van körülöttünk a társadalomban mindebből. Képet mutatunk. Mindenki képet mutat, ami nem a valóságról szól. Ezt a képet sugározzák felénk a médiák. Egy hamis képet, amit az emberek kergetnek az életről, a társas kapcsolatokról. Egy hamis kép, amiután rohanunk, és közben magunk is képmutatóvá válunk. Erről szól az életünk, ami a hitelekről szól, arról, hogy megpróbálunk valami olyan életet élni, amit mi elvileg nem élhetnénk, de képmutató módon, akár eladósodva, terhekkel megterhelve is megpróbáljuk megélni. Kitartóan szeretni valamit. Kitartóan szeretni valakit. Testvérek, ez a világ arról szól, hogy fogd meg, használd, és aztán jön az újabb. A házasságok csődje arról szól Magyarországon, a világ élvonalába tartozunk a vállások tekintetében, hogy mi nem tudunk kitartóan szeretni. Nem tudunk kitartóan szeretni, de semmit nem tudunk kitartóan szeretni. Tiszta szívből, talán csak magunkat, testvérek. Tiszta szívből. Talán csak magunkat. De eljutott ez az összezavarodott társadalom oda, hogy a fiataloknak egy jó része már magát sem tudja tiszta szívből szeretni. Utálkozva néz a tükörbe, fanyalog, undorodik magától, valami mással akar lenni, mert nem szereti azt, aki visszatekint rá. Hogy valósulhatna ez meg? Egy gyülekezet közösségében. Testvérek, Péter azért erről is beszél, és ő azt mondja nekünk, ami talán első hallásra idegen, hogy a testvér szeretetet nekünk tanulni kell. Ez nem valami olyasmi, amiről álmodozni szoktunk, hogy egyszer csak ott van közöttünk. Nem tudjuk honnan jött, nem tudjuk meddig marad, de egyszer csak ott van közöttünk. Nem. Péter azt mondja, hogy ezt tanulnunk kell. És ugyan nem biztos, hogy mindannyian szeretjük a matematikát, de tudjuk azt, hogy amikor különböző dolgokat szeretnénk összehangolni, erre még a nagyon régiek talán jobban is emlékeznek, mint a fiatalabbak, akkor közös nevezőt kell keresnünk. És ha mi ilyen nagyon sokfélék vagyunk, sokféle háttérből, sokféle gondolattal, sokféle elképzeléssel, akkor nekünk a testvér szeretetet úgy kell tanulnunk, hogy közös nevezőre kell jutnunk. Olyan közös nevezőre, amelyet mindannyian elfogadunk. Testvérek, azt lehet erre mondani, hogy számok között még csak-csak találni közös nevezőt, közös többszöröst, vagy bármit, de emberek között lehetséges ez? Péter azt mondja olvasóinak, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel. Nagyon érdekes, amit Péter elmond, de gondoljuk csak mindezt végig. Péter azt mondja, hogy a közös nevező nem bennünk van, hanem rajtunk kívül mutat rá valamire, méghozzá az igazságra, az igazság iránti engedelmesség. Ez lehet a keresztény gyülekezet közös nevezője. Minden hívőnek közös nevezője, hogy az igazság iránti engedelmességre el kell magát köteleznie. Az igaz a közös nevező. És azt is tudjuk, hogy az igaz azt mondta magáról, én vagyok az igazság. Ugye ismerős, Jézus mondta magáról mindezeket. Nem azt mondta, hogy az az igazság, amit én beszélek, nem azt mondta, hogy az az igazság, amit ti beszéltek, hanem azt mondta, hogy én vagyok az igazság. Jézus azonosította magát az igazsággal. És amikor Péter azt mondja a gyülekezet közösségének, hogy tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, akkor tulajdonképpen arra szólítja föl a közösséget, hogy kötelezzék el magukat Jézus Krisztus mellett. Arra emlékezteti őket, hogy a keresztény testvér közösség alapja az, hogy mi Jézus Krisztusnak engedelmeskedünk. És ez egy nagyon fontos gondolat, amit szeretnék a testvérek szívében mélyen aláhúzni. Mert a keresztény közösségnek nem az az alapja, hogy mi összejövünk egy helyre. Mert mi sokszor összetévesztjük, és azt gondoljuk, hogy a mi közösségünknek az alapja az, hogy egy templomba járunk. Annak, akik azt gondolják, a közösségünk alapja az, hogy egy lelkészt hallgatunk. Egy ige hirdetést hallgatunk. Van, aki azt gondolja, a közösségünk alapja az, hogy egy énekes könyvet éneklünk. Egy Bibliát használunk. Ez a mi közösségünk alapja, de a testvér közösség alapja a keresztények között nem más, mint az elköteleződés Jézus Krisztusnak való engedelmességre. És ha megkérdezzük ennek a fordítottját, hogy mikor vagyok én tagja a keresztények közösségének, akkor azt válaszolhatjuk erre, nem akkor, amikor fizetünk, nem akkor, amikor eljövünk, hanem akkor, amikor eldöntjük a szívünkben azt, hogy engedelmeskedni fogunk az igazságnak, Jézus Krisztusnak. Ezzel válik valaki tagjává a keresztény közösségnek. Az összes többi, az csak ebből következik. Azért jövünk el a templomba, azért vagyunk együtt, mert engedelmeskedünk Jézus Krisztusnak. Annak a Jézus Krisztusnak, aki maga az igazság. Igazsághoz engedelmességgel ragaszkodni, azt jelenti tehát, hogy megbízunk Jézusban, és mindig, minden időben Jézusnak adunk igazat. Mert ő azt mondta, ő maga az igazság. Ez azt jelenti, hogy ez az igazság tőlünk és általunk nem befolyásolható, ő objektív, és ő mindig ugyanaz. A föld forog, azt mondjuk a történelem is megy valahova, de van valami, ami soha nem változik meg, ez az ő önmagáról szóló bizonyságtétele, ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus és az ő igazsága. Csodálatos dolog, és mondhatom a testvéreknek az egyetlen egy dolog, amiben a keresztények testvér közösségre juthatnak, mert ez nem rólunk szól, az én igazamról, a másik igazáról. Nem arról szól, hogy nekem nincs hajam, neked meg van hajam, soha nem leszünk közös nevezőn, hanem arról szól, hogy van egy tőlünk független igazság, egy személy, aki mellett elkötelezzük magunkat, te is, meg én is. Arra, hogy engedelmesek legyünk neki. Testvérek, ez egy nagyon tudatos döntés kell legyen az ember életében. Pontosan olyan tudatos döntés, mint amiről itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvastam, amikor elhangzik Péter prédikációja, akkor azt kérdezik az ő hallgatói, hogy mit tegyünk, mert érzik, hogy valamit tenniük kell, dönteniük kell. Ők a názáreti Jézus Krisztust, aki az Isten fia volt, keresztre feszítették. Mit tehetünk mi? Sőt, mondjátok meg, mit tegyünk? És akkor azt mondja Péter nekik, térjetek meg, keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében a bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. És mit olvasunk később? Akik pedig hittek beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Nem volt még gyülekezet, testvérek, nem volt még templom. Ők még a jeruzsálemi templomba jöttek össze. De csatlakoztak azokhoz, akik eldöntötték, hogy engedelmeskednek Jézus Krisztusnak. ők is hoztak 3000-en egy döntést, hogy mi Jézusnak adunk igazat. Mi megbánjuk a bűneinket, megkeresztelkedünk, és őt követjük. Testvérek, ez a döntés az igazság mellett egyikünk életéből sem hiányozhat. Aki még nem döntötte ezt el, az még valójában nem keresztjén. Lehet, hogy tartozik egy keresztjén közösséghez, de valójában szívében és lelkében még nem keresztjén. Ez lett ennek az első gyülekezetnek a szerveződési alapja, hogy eldöntötték, követjük az igazságot. Péter azt mondja nekünk, hogy az igazság iránti engedelmesség, ez az elköteleződés, tisztító hatású. Hiszen, hogy olvastuk? Tisztítsátok meg lelketeket, nem valami csodakendőt mond itt Péter, nem valami fajta idegen erők segítségül hívását hirdeti Péter, nem arról beszél, hogy jogázzatok, nem arról beszél, hogy merüljetek el önmagatokba, hanem arról beszél, hogy tisztítsátok meg a lelketeket az igazság iránti engedelmességgel. Tehát, ami megtisztítja az ember szívét és lelkét, az nem más, mint az a tény, hogy elkezdünk Jézus Krisztusnak engedelmeskedni. Ez tisztítja meg az ember szívét. Nagyon fontos dolog. Tudom, hogy sokszor szoktatok velem együtt imádkozni azért, hogy Uram, én gyarló ember vagyok, tisztíts meg engem. És akkor úgy ott elmondjuk ezt az imádságot, és várjuk, hogy valami történjen. Jó esetben az van, hogy olyan jobb lelkiismerettel állunk föl, és arra gondolunk, hogy hát Uram, mi kinyitottuk a szennyest, most már szedd ki belőle a szennyest, most ki, aztán majd csak jobb lesz. De Péter azt mondja nekünk, hogyha nem döntjük el azt, hogy engedelmeskedni akarunk az Istennek, nem tisztul meg a lelkünk. Ott csak fél útig megyünk el, amikor azt mondjuk az Úrnak, hogy tisztíts meg engem. És mindjárt azt, amit nekünk kellene tenni, rá is hárítottuk. Ilyenek vagyunk mi emberek egyébként. Szeretjük, ha az Isten dolgozik. Rajtunk meg végbe mennek valami olyan változások, amiért nem kell sokat fáradoznunk. De Péter mit mond? Hogy az Istennek való szüntelen engedelmesség által tisztul meg a mi lelkünk. Testvérek, nem lehet kispórolni az engedelmességet. Nem lehet kispórolni az odaszánást, és miután imádkoztunk, jó dolog, hogy megtettük, de amikor fölkelünk, akkor elkezdődik az engedelmesség program. Az Istennek való engedelmesség programja is, ha mi ezt föladjuk, ha mi itt azt mondjuk, na most már Istené a pálya, akkor nem tisztulhat meg a mi lelkünk. De aki engedelmeskedik az Istennek, az átéli azt, hogy tisztul a lelke. Miért fontos ez a tiszta lélek? Azért, testvérek, mert olvastuk, hogy mi az igény. Azt mondja Péter, képmutatás nélküli, kitartó, tiszta szívből jövő testvér szeretet. Elérhetetlen? Nem elérhetetlen, testvérek. Nem elérhetetlen. De ahhoz, hogy a mi szeretetünk képmutatás nélküli, kitartó és tiszta legyen, ahhoz tiszta lélekre van szükség. A tiszta lélekhez meg nem jutunk máshogyan hozzá, csak az Istennek való szüntelen engedelmesség által. Tényleg lehetséges? Ezt kérdezheti bárki. Azt mondja Péter, lehetséges, de nem mindenki számára. Hiszen azt mondja olvasóinak, egy zárt körnek mondja ezt, nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Azt mondja ezzel ki Péter, hogy ez a tiszta szívből jövő képmutatás nélküli kitartó szeretet azok között valósulhat meg, akik romolhatatlan magból születtek újjá Isten igéje által. Magyarán, akikben Isten lelke munkálkodott, és akik Istennek igent mondtak. Nem valósul ez meg a világban. Nem valósul meg ez a vallásos emberben. Ez azokban valósul meg, akikben Isten az ő szent lelke által munkálkodik. Mit látunk ott Jeruzsálemben, testvérek? Jézus ott járt 3 évig a zsidóság között. Meddig jutottak el a zsidók? Odáig jutottak, hogy keresztre feszítették. Idáig jutottak el az ő hallgatói. Aztán mi történik pünköstkor? Ott áll egy hatalmas tömeg, a világ minden tájáról összesereglett ünneplő zsidóság. Az Isten lelke munkálkodik bennük, és miután Isten ezt megteszi, újjá szüli őket a romolhatatlan ige, akkor mit kérdeznek? Azt kérdezik, hogy hát mit kell most tennünk? Hogy az Isten megbocsásson nekünk. Hogy az Istennel helyre álljon a mi kapcsolatunk. És mi történik utána? Ezek az emberek, az a 3000, aki csatlakozik az apostolokhoz, nos, ő közöttük megvalósul az a spontán szeretet, amiről olvasunk. Az a spontán szeretet, hogy mindenük közös, figyelnek egymásra, felelősséget éreznek egymásért. Nem arról olvasunk, hogy ez a közösség viseli Jeruzsálem terhét. Nem arról olvasunk, hogy ez a közösség fölveszi magára a vallásos zsidóság terhét. Hanem azt olvasunk, hogy ők ott 3000-en, akik romolhatatlan magból, az ige által, a Szentlélek munkája által újonnan születtek, nos, ők szeretik egymást képmutatás nélkül, kitartóan és tiszta szívből. Amit Péter elmond, tudnélik, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, és amire hívja az ő olvasóit, az lehetséges, de csak azok között, akikben Isten szent lelke munkálkodott és munkálkodik. Kérdezhetnénk még, miért fontos program ez a mi életünkben? Miért kell erről beszélnünk pünköstkor? Maga Péter megválaszolja ezt. Azt mondja, a test olyan, mint a fű. A test olyan, mint a fű és a mező virága. És azt mondja, ezek megszáradnak, és a virág elhull. Arra emlékezteti Péter az olvasóit, hogy az életünk itt a földön olyan, mint a fűnek a virágzása. Nem tart sokáig. Gyorsan vége van. De a keresztjének életének Isten dicsőségét kell sugároznia. Arról kell nekünk bizonyságot tennünk. És Péter azért beszél erről, mert a mi bizonyságtételünk itt ebben az elfajzott világban, amelyről Péter azt mondta, hogy szakítsátok el magatokat ettől a világtól. Nos, a mi bizonyságtételünk Istenről pontosan azáltal is végbe megy, hogy mi egymást képmutatás nélkül kitartóan és teljes szívből szeretjük. Jézus azt mondja János evangéliumának 13. fejezetében, a 31. és 35. versben olvasunk erről, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Magyarán Jézus még életében kijelölte a keresztény gyülekezet bizonyság tételének egyik fontos útját és módját az istentelen világban. Ez pedig az, hogy egymást szeressétek, úgy, ahogy én szerettelek és szeretlek benneteket, mert ez jel lesz ebben a világban. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Kijelenti nekünk a Szentírás, hogy az utolsó időkben, amelyek elkezdődtek Jézus Krisztussal, a szeretetlenség fog növekedni a földön. Azt mondja, hogy meghidegül a szeretet sokakban. Generációk egymás ellen fognak törni és támadni. Egy ilyen világban óriási ereje, fénye és bizonyság tétele van annak a közösségnek, amelyben az emberek képmutatás nélkül, tiszta szívből tudják egymást szeretni. Azt mondja Jézus, erről mindenki meg fogja tudni, hogy ti az én tanítványaim vagytok. Jézus nem a humanizmusról beszélt, hanem arról a szeretetről, amelyet csak az újonnan született, Jézus Krisztus mellett döntést hozó testvérek tudnak egymás között gyakorolni. Amikor tehát elolvasuk a jeruzsálemi gyülekezet történetének első napjairól szóló bibliai beszámolót, akkor arra bátorítom a testvéreket, hogy álmodozni ne álmodozzunk, és álmokat ne is kergessünk. De azt a parancsot, amit később Isten szent lelke Péter apostolon keresztül nekünk adott, azt kövessük, annak betöltésén fáradozzunk nagy hűsége és odaadással. Akik úgy érzik a testvérek között, hogy Isten lelke bennük már munkálkodott, hogy van hitük Jézus Krisztusban, bizalmuk ő felé, erősítsék és erősítsük meg magunkat a Jézusnak való elköteleződésben, az engedelmességben. Mert ez tisztítja a mi szívünket, és a tiszta szív tud tiszta szívből, képmutatás nélkül testvért szeretni. S ha ezt megtesszük, már is szól a mi bizonyságtételünk, már is látható az, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk. Az Úr mentsen, tisztítson bennünket minden képmutatástól, és adja, hogy ez a szeretet növekedhessék közöttünk, betöltve Péter apostol tanácsát, parancsát, melyet ő általa jelent ki a Szentírás. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Amen. Gyertek testvérek, fennállva a padokban található barna énekes könyvünkből énekeljünk ráfelelő éneket, mielőtt imádkoznánk. A barna énekes könyv 735. számú dicséretét keressük ki, és énekeljük ezt az éneket. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk.
Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Jöjj gyámolító, jöjj vigasztaló, jöjj mennyei társ, hogy a búsárvaságból kiválts. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe,
Igen, oltunk, Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, oltunk, jöjj ígérő, jöjj lelkesítő, jöjj szent tiszta lány, tüzet fogjon a fásult világ. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk.
Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hisszük, hogy megvalósulhat az, amiről énekelünk, ha tiszta szívből kiáltunk te hozzád, és kérünk téged, akkor te ígéreted szerint kegyelmesen belépsz a mi életünkbe. Köszönjük, hogy meg tudsz bennünket tisztítani, és köszönjük, hogy lelked által vezetsz bennünket a Jézus Krisztusnak való engedelmességben. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor tudjuk, hogy mi lenne az engedelmesség és az engedelmesség útja, de nem cselekesszük meg azt. Légy segítségül nékünk, és buzdíts bennünket arra, amire hadd tudjuk egymást is buzdítani, hogy neked engedelmeskedjünk minden időben. Köszönjük te neked azt, hogy változhatatlan, örök, objektív igazság vagy, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy minden igaz, amit kijelentettél, és nem vész abból el semmi. Köszönjük, hogy minden úgy lesz, ahogyan te azt előttünk fölfetted. Dicsőítünk téged ezért. Dicsőítünk azért is, hogy hallhatunk te rólad. Jöjj, légy nekünk segítségül, hogy igazat tudjunk neked adni. Szűj bennünket újjá, s ha újjá szültél, taníts bennünket, naponként, mindennapi küzdelmeinkben és harcainkban, újra és újra neked igazat adni. Köszönjük, hogy mindezáltal tisztítod a mi szívünket, és anélkül, hogy talán észrevennénk, egyre közelebb hozol bennünket egymáshoz is. Ebben a szeretetben segíts bennünket növekedni, és adjad, hogy a mi közösségünk itt ezen a helyen is hadd legyen továbbra is annak bizonysága, hogy Jézus Krisztus, te vagy a megváltó, te vagy az üdvözítő, és mi te hozzád tartozunk. Légy nékünk segítségül, hogy ezt tükrözhesse a mi ideérkezésünk, a gyülekezet közösségében való forgolódásunk, és taníts meg bennünket ezt a világot is úgy szeretni, Jézus, ahogyan te szeretted. Könyörülj meg rajtunk, hogy szavainkkal, és a mi egész életünkkel hadd legyünk neked hű bizonyságaid. Amen.